Persze, gondolom valaki ezt felmutathatná, és ezen van neki, vagy nem tudom, 10 Biblia egyben. Hát, igen, hány applikáció, és azonban hány fordítás. Jó, néhány gondolat, amit megosztanék veletek, amit kérdeztem Istent, hogy miről, meg hogy, és akkor egy dolgot elém hozott, amiből így kikerekedett valami. Az ige iránti bizalom az, amit most szeretnék bennetek, nem tudom, köszönöm, erősíteni, igen. Az ige iránti bizalom. Tehát, hogyha egy mondatot próbálnám summázni a mai napnak a mondandóját, az, hogy ha az ige mond valamit, akkor bízatok benne, és higgyétek el. Na, és három témakört néznénk körbe, ugye a harmadik, az kicsit ilyen, abban próbáltam mindent belesúvasztani, ami ez a minden egyéb, de szeretnék egy pár gondolatot arról, hogy az atyának milyen hozzáállása van az igéhez, akkor utána megnéznénk azt, hogy Jézus hogyan állt hozzá az igéhez, és akkor utána beszélnénk arról, hogy mi hogyan álljunk hozzá az igéhez. És akkor kezdeném az atyával. Én azt mondanám, hogy az atya az igét beteljesíti, be fogja teljesíteni. Ez az ő hozzáállása. Miért mondom ezt? Két ige szakaszt, három ige szakaszt néznénk meg. A 4 Mózes 23. Ma kezdeném. Ez egy Bálán prófétának a sztoria, ami mindenkinek a szamár jut eszébe. Ugye a sztori az, hogy van Bárák, nem tudom, hogy valamilyen király, szerint Kánaáni király lehet, ha jól emlik, bár ebben nem vagyok most biztos Kánaáni, és jön Izrael a pusztába, és hát aggódni kezd, hogy így az ő országa felé tart, és akkor egyébként tök érdekes, hogy Bárák valahogy tudta, hogy itt van Istennek az embere, Bálám, egy proféta, és sok pénzt akart neki adni azért, hogy átkozza meg Izraelt, mert Bárák elhitte, hogyha megátkozza Izraelt, akkor ott történni fog valami. Tehát sokkal természetesebb volt nála az, hogy ilyen szellemi dolgokban hitt, mint egy mai embernek. Ez önmagában érdekes dolog, mindegy. Felolvasom a 23. fejezetnek a 15-ös verstől a 24-ig. És ugye a sztori az... Az, hogy igazából Isten nem akarta, hogy Bálám ebbe a dologba belefolyjon. De aztán mégis belefolyt, aztán ezt így hagyta neki. De nem átkozta meg Izraelt. És egyik ilyen... Bocsánat. Egyik ilyen részt olvasnám. Majd azt mondta Bálám, Báláknak, állj meg itt égő áldozatod mellett, én pedig eléje megyek amoda. Tehát, hogy az Úr elé fog állni. És megkérdezi tőle. Mert azt mondta neki, hogy csak azt fogja mondani, amit az Úr mond neki. Ami már úgy önmagában lehetett sejteni, hogy valószínűleg akkor ez így nem fog annyira működni, de na, az Úr Bálám elé ment, igét adott a szájába, és azt mondta, térj vissza Bálákhoz, és e szerint beszélj. Amikor visszament hozzá, íme az égő áldozata mellett állt, és Moab főemberei is ő vele. Azt kérdezte tőle Bálák, mit szólt az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és azt mondta, kelj fel Bálák, és halljad, figyelj rám, Cippor fia. Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? És ez az ígére valamit, hogy ne teljesítené. Ez az, amire majd vissza akarok térni. Íme parancsot kaptam, hogy áldjak. Ha ő áld, én azt nem másíthatom meg. Nem látott Jákobban hamisságot, és nem látott Izraelben gonoszságot. Isten nagyon... Nagyon egy bizonyos szemüvegen keresztül nézte Izraelt, tehát, hogy nem látott benne hamisságot, meg gonoszságot. Az Úr, az ő Istene van ő vele. Királynak szóló újjongás hangzik benne. Isten hozta ki őket Egyiptomból, ereje olyan, mint a vadbivajé. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézés Izraelen. Idejében megtudja Jákob és Izrael, hogy mit tesz Isten. Íme ez a nép fölkel, mint nőstény oroszlán, és föltámad, mint hím oroszlán. Nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és az elejtettek vérét nem issza. Hát valószínűleg nem volt olyan jó hallani a Báráknak. Elképesztő ez a profécia, amit Bálám itt megoszt. De miért olvastam ezt föl? A 19-es vers. Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné. Ígére valamit, hogy ne teljesítené. Most nem, még nem beleásva magam a részletekbe. Itt most csak annyi, hogy ebben abszolút azt látom, hogy Isten az Atya részéről egy abszolút elköteleződés van abban az irányban, hogy ha valamit ő megmond, azt ő meg fogja tenni. Nem olyan, mint egy ember, hogy azt mondja, hogy igen, nem tudom, mondjuk vízvezetékszerűvel annyira nem volt ilyen jegő problémám ki. De azért az ilyen szakikkal szokott jelenni, hogy igen, majd ekkor föl... Nem, szakikkal volt problémám. Majd fölhív, majd keres, nem történt meg. Emberek sajnos csinálnak ilyeneket. Nem akarok én sem követ dobálni, van, amikor én sem tartom meg a szavamat, és ez nem jó. Ez nagyon nem jó. De Isten nem olyan, mint az ember. Hogy mond valamit, ő abszolút elkötelezte magát, hogy ezt megteszi, beteljesíti. Ígére valamit, hogy ne teljesítené. Menjünk tovább, jó? A másik pedig a Jeremiás könyve, ahonnan felolvasnék egyrészt. Mégpedig a legelejéről, amikor Jeremiást elhívja Isten. Meglátjuk, hogy ebben hogyan van ez a fordítás. A 11-es verstől olvasom a 14-ig. Majd Jeremiás egy első fejezet, 11-14. Majd azt mondta nekem az Úr, mit látsz, Jeremiás? Azt feleltem, mandula vesszőt látok. Erre azt mondta nekem az Úr, jól láttad, mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt. Amen. És emiatt olvasom ezt föl. Másodszor is szólt hozzám az Úr szava, és azt kérdezte, mit látsz? Azt feleltem, fortyogó fazekat látok, amelynek szája észak felől van. Erre azt mondta nekem az Úr, észak felől támad a veszedelem e föld minden a lakosára. Azt mondja itt Isten, hogy gondja van rá, hogy beteljesítse az igéjét. És egyébként ezt mondtam már nektek egy párszor, itt el is hoztam azt, ezt még Melinda melyik diákkörben járta meg Deszben? Milyen egyetem, milyen művészeti egyetem? Képzőművészeti egyetem? Mindegy. Ők csinálták, osztogatták valami megdesztáborba ezt, és ez úgy, hát valószínűleg jól megcsináltam, hogy le van fóliázva, ezért meg is maradt, és az, pont ez az igaz szakasz van rajta, gondolom vele, hogy igényemet beteljesítsem, és akkor jó van, és ebben rakom a többi ilyen valeszt tudsz közé, tudjátok, megdeszbe kapott mindig az ember egy marék papír. De azóta ez az ige, meg az ahányszor látom, mindig ezt jutatja eszembe, hogy Isten különösen odafigyel arra, hogyha valamit elmond, gondoskodik róla, hogy ez meg is történjen. És ebben is ugyanezt látom, az Atya el van kötelezve az iránt, hogyha valami megvan írva az igében, akkor az beteljesíti. És még egy részt néznénk meg, és aztán megnéznénk az Új Szövetséget, az pedig az 5 Mózes 18, amikor is a prófétákról szól a törvény, és nagyon egyszerű játékszabályokat ír le. Az, hogyha úgy lesz, amit mond a proféta, akkor Istentől volt, ha nem úgy lesz, akkor nem Istentől volt, és tehát, hogy egyszerű a dolog. Tehát a 22-es verset olvasom föl. Bambirim, birim, birim. Ha a proféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be az a dolog, azt az igét nem az Úr mondta, elbizakodottságból mondta azt a proféta, ne félj tőle. Tehát ennyi. Ha Isten mondta, az be fog teljesedni. Én ebből ezt olvasom ki, ezt látom benne. Nem teljesedett be, logikai csavar vissza, nem Isten mondta. Egyszerű, nagyon. Valószínűleg, hogyha feladott volna Mózes egy hirdetést, hogy profétát keresünk a szövetség, nem tudom, sátrához, akkor nem biztos, hogy túl sok jelentkező akadt. Jó, menjünk tehát, nézzük meg, hogy Jézus életében mit látunk az igéhez való hozzáállásban. És ugye kezdeném a János 1.14-jel, ami látnunk kell, hogy Jézus maga testélet, ige. Tehát ő az ige. Tehát, hogy amikor Jézus hozzáállását látjuk az igéhez, akkor az igét látjuk önmagához hozzáállni, ami egy ilyen érdekes. És azt ugye János 1.14-ben olvassuk azt, fel is olvasom. Bim, birim, birim, 1.14. Az ige testélet, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A testélet, igen, tele van kegyelemmel, és tele van igazsággal, mind a kettővel. Néhány dolgot, és innen indult ez a mai dolog, hogy ezért erről beszélek, mert most éppen ugye Márk evangéliumát olvasom, és a Getsemáné kertben ott Jézus mond néhány dolgot, és így szemet szúrt nekem, hogy Jézus azt mondja, de hát megvan írva, vagy azért, hogy az írások beteljesedjenek, és akkor mi van? És akkor ezt látom benne, hogy Jézus egyrészt, amit látok nála, hogy tudta, hogy az igébe fog teljesedni. Tudta, hogy így lesz. Ha megnézzük a Máté 4-et, vagy a Lukács 4-et, most nem lapozok oda, ez mind a kettő a Jézusnak a megkísértése a pusztában. Mit mond Jézus, amikor azt mondja neki a sátán, hogy csináld ezt, csináld azt, csinálom azt. Azt mondja Jézus, hogy megvan írva. És akkor ebben egy kicsikét úgy, tehát nem egyértelműen kiolvasod, de szerintem ebben az van, hogy azáltal, hogy megvan írva, ez így körülbelül meg lett pecsételve, hogy ez így lesz. Tehát azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igéből, ami az Isten szájából származik. Jézus tudta, hogy ez így lesz. Tehát, hogy ott van a pusztában, 40 napja nem eszik, nincs szükségem kenyérre, mert én Istennel vagyok közösségben, az Atyával, az ő igéje vagyok, de mindegy, tehát, hogy ezt hitáltal el kellett elfogadni, az ő igéje szól hozzám, az ő igéje van bennem, és nekem ennyi elég, és tudom, hogy ez nekem elég lesz. Tudta, hogy ez így lesz. Vagy a másik, és ez, ami talán ezt még világosabban kifejezi, a Márk 14-ben, föl is olvasom. Azt hiszem Zakariást idézi, Jézus a Getsemáné kertben, ezt olvastam most a héten. A Péter fogadkozása föl is van írva. Az utolsó vacsora végénél azt mondja, hogy dicséretet énekeltek, majd kimentek az Olajfák hegyére. Azt mondta nekik Jézus, ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De feltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig azt mondta neki, ha mindnyájan megbotránkoznak, is én nem. Jézus erre így felelt, bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán mielőtt a kakas kétszer szólna, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább erősködött, ha veled együtt meg kellene halnom is, akkor sem tagadlak meg. És ugyanígy beszéltek a többiek is. Tehát ebből a részből az, ami számomra ezt kifejezi, amiről most beszélek, hogy ott vannak az utolsó vacsora után, már az Olajfák hegyén, és azt mondja, hogy srácok, ti, nem én fogom csinálni, ti fogjátok csinálni, mindannyian el fogtok széledni. Ez fog történni, mert megvan írva, hogy megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. Tehát Jézus tudta, hogy ez mire vonatkozik, tudta pontosan, hogy ez így fog történni. Világos volt számára, hogy az ige, a Istennek az addig elhangzott kijelentése, amiben benne volt, azt hiszem, az Zakariásból van az idézet, ez így lesz. Tudta. Tehát Jézusnál látjuk egyrészt azt, hogy ő maga a testélet ige, ő tudja, hogy az ige be fog teljesedni. Aztán van egy másik, ami engem sokáig, hogy is mondjam, kicsit zavart is eleinte. Ezt, hogy Jézus direkt, tudatosan beteljesítette az igét. Ő direkt csinálta. Tehát amikor ott van, hogy a megtérésem után, mikor először olvastam ezeket az igéket, hogy Jézus ott függ a kereszten, és azt mondja, hogy tudván, hogy minden elvégeztetett, azért, hogy az írások beteljesedjenek, azt mondta, szomjazom. És akkor az első gondolatom nekem az volt, hogy hát ez így nem ér, hát direkt azért csinálja, mert hogy megvan írva, hát ez... és direkt azért csinálja, mert megvan írva. Nagyon érdekes. Most már nem azt látom ebben, hogy Jézus tehát, hogy na mindegy. Néhány ige szakaszt nézzük meg, ahol ez fejeződik ki. A Márk 14-ben, ugyanitt, ahol itt van a Biblián, 49-es vers, Jézus elfogatása, amikor a főpapok csapat katonával kimentek érte. Azt mondta, hogy naponta veletek voltam a templomban. Veletek voltam, a templomban tanítottam, és nem fogtatok el engem, de az írásoknak be kell teljesedniük. Ebben, ha így fogalmaz, hogy be kell teljesedniük, ebben látok egy ilyet, hogy nekünk ezt most végig kell csinálni. ennek most így kell történnie, mert be kell teljesedjen az élés, és Jézus együttműködik. Vagy pedig a feltámadás után, Lukács 24:44-ben olvassuk azt, hogy tehát ez már a, miután Jézus, mikor megjelenik a tanítványoknak, akkor mondja ezt. Majd azt mondta nekik, erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, nem folytatom. És azt mondta nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadni a halottak közül. És az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek tanúi. Én pedig elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyeire erővel. Amen, amen. Azt mondja, hogy ennek így kellett történnie. Ennek be kellett teljesednie. Aztán eszembe jut, most már nem lapozok oda, amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóba. Ott bemegy a folyóba, ott áll keresztelő János, és azt mondja keresztelő János, hogy Jézus, szerintem ezt inkább fordítva kéne, nem gondolod? Tehát, hogy inkább neked, nekem van szükségem, hogy engem megkeresztelj, nem én téged, és azt mondja, hogy engedj nekem most, mert úgy illik hozzánk, azt így fogalmaz, úgy illik, hogy beteljesítsünk minden igazságot. Tehát úgy azt mondja, hogy ennek most így kell lennie. Ennek most így kell lennie. Csináljuk ezt el mind a ketten. Te is csinál, én is csinálni fogom, mert ennek így kell lennie. Vagy pedig, amit mondtam, hogy a kereszten is azt mondja, hogy beteljesedjük az írás, azt mondja, hogy szomjazom. Most fölírtam Mátéból 1-2-3, nem fogok feleket mind megnézni, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14 ige szakasz, ahol ez hangzik el, hogy azért, hogy az írások beteljesedjenek. Ugye tudjuk az evangéliumokról, hogy Máté evangélium a kifejezetten a zsidóknak íródott. Nagyon sok minden úgy van benne megfogalmazva, hogy ezt egy zsidó ember értse. És pontosan ez is ezt mutatja, hogy ez a csomó hivatkozás, hogy beteljesítjék, amit Ézsaiás proféta mondott, blablabla, és egy zsidó ember ezt tudja, kapcsolt, hogy Ézsaiás proféta mit mondott. Aztán érdekes a megfogalmazás is, nem írtam fel, szerintem Mátéban, Máté 26:54-ben, amikor szintén a Getsemáné kertnek a története, ott ugye azt írja az ige, hogy Péter előkapja a kardot, és lesuhint, hiszem Málkus, vagy hogy hívják azt a izét, szolgált, levágja a fülét, és akkor azt mondja Jézus Péternek, hogy Péter, tedd el a kardodat, jó? Egyrészt, akik kardot rántanak, azok kardáltal vesznek el, másfelől pedig azt mondja Péternek, hogy ennek így kell lennie, de ezt így mondja, hogy de hogyan teljesednének különben be az írások, hogy ennek így kell lennie. Ez a Péter, gondold már át, hát most így, hogy küzdesz, akkor hogy fog ez így beteljesedni az írás? Tehát mint egy szempont adta Péter elé, hogy Péter, az írásnak be kell teljesednie, hát gondold már végig, mit csinálsz. És ez meg, egy kicsit megint más, ez, hogy megvan mondva, automatikusan meg fog történni. Jézus másképpen állt hozzá. És mindebből én azt fogalmaztam így meg, hogy Jézus a testéletige odafigyelt arra, hogy az ige beteljesedjen. Tehát ebből nem tudom, hogy ez mennyire kézzelfogható vagy segítség, de nekem valami is, hogy az ige maga be akar teljesedni, én ebből ezt látom. Tehát, hogyha elhangzik egy ige, az magában van, egy vágy is van benne, az ige él, ugye? Tehát nem egy néhány szóról beszélünk, az ige él. És az élő ige vágyik arra, hogy manifesztálódjon, hogy megmutatkozzon, hogy ne csak egy elhangzott valami legyen. Egy vágy van benne. És azt hiszem, ezt már nézhetjük, és most kanyarodnék át arra, hogy mi hogyan állunk az igéhez, hogy ha Isten nekünk mond valamit, az Istennek az abszolút vágyát fejezi ki, hogy ő azt akarja, hogy úgy legyen. Aztán úgy lesz, vagy nem úgy lesz, ez egy másik kérdés, erre mindjárt áttérünk, vagy inkább mikor lesz úgy, mondjuk így. De amit kapunk, imádkoznak értünk, elhangzanak proféciák, elhangzanak igeszakaszokat mondanak nekünk, vagy mi olvassuk az igét, a Szent Szellem egy-egy dolgot kiemel, rémává tesz számunkra. Ezek Istennek a különleges ígéretei mi számunkra. És ott van benne a vágy, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Na, Jézus hozzáállás az igéhez, ennyit gondoltam, és akkor kicsit beszéljünk arról, hogy mi hogyan vagyunk az igével. Tehát szerintem kéne tanulnunk Jézustól, tehát hogy mondjuk csináljuk úgy, mint ő, tehát hogy tudjuk azt, tehát legyünk arról meggyőződve, hogy az igébe fog teljesedni. Jézusnak volt egy ilyen abszolút bizalma, egy számára nem volt megkérdőjelezett dolog. Meg van írva, úgy fog történni. Jézusnál érvelési alap volt. Hát meg van írva. Tehát akkor miről beszélünk? A másik pedig, hogy szerintem nekünk is tennünk kell azért, hogy az igébe teljesedjen. Kicsit furia hangzik, de azt mondom, hogy szerintem az engedelmesség az erről szól. Isten mond valamit, és mi engedelmeskedünk annak, akkor már így nem hangzik annyira furin. Az engedelmesség, amit ugye Sámuel próféta Saul királynak mondott, amikor Saul jól elbaltázta, és próféta helyett áldozott az úrnak, mert hát az emberek félt, hogy mit fognak csinálni. Azt mondja, hogy Saul, az engedelmesség sokkal fontosabb, sokkal többet ér az úrnál, a mindenféle áldozatnál. Az engedelmesség Isten számára egy nagyon becses dolog. És az engedelmességhez mondanám azt, hogy mint a gyerekeknél is. A gyerekek, mikor kicsik, minek engedelmeskednek a szabályoknak. Ezt kell csinálnod, így kell csinálni, amúgy kell. Egy engedelmes gyerek így csinálja, amikor fölnő egy gyerek, és mondjuk felnőtté lesz, akkor már nem a szabályok az, amit mi szeretnénk, hogy engedelmeskedjen, hanem az elvek, a szabályok mögött, tehát, hogy mi a fontos, miért, tehát hogy a gyerek értse meg, hogy miért, és ha megértette, hogy miért, akkor ugyanolyan értékek mentén hozott döntéseket, és engedelmeskedjen. Szerintem Isten is így van velünk, hogy nem fogja mindig megmondani azt, hogy ezt a szabályt így csináld. Van, amikor ez így van, de Isten ugye azt akarja, hogy felnőttek legyünk, és értsük azt, hogy számára mi az érték, mi a fontos, és ennek mentén éljük az életünket. Na, tehát, hogy tegyük azt, amit Jézus, hogy mi az igével hogy vagyunk. Vegyünk tőle példát. Higgyük el, hogy az úgy lesz, ami megvan írva, és tegyünk is azért, hogy engedelmességben, hogy az ige megvalósuljon, valósággá legyen. Aztán egy olyan fogalmazott meg bennem, hogy Isten aktívan dolgozik azon, hogy a mi életünkben az ő igéje megvalósuljon. Mert ugye az ige meg akar valósulni. Isten, és bocsánat, Isten ezen aktívan dolgozik. Sőt, ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nekünk konkrétan direkt szabotálni kell a dolgot, hogy ne valósuljon meg Istennek az igéje az életünkben. Mindjárt még egy kicsit belemegyek részletesebben, de az ízjut erről eszembe, most nem kerestem ki, nem lapozok oda, ahol azt hiszem az 5 Mózesben van, amikor ugye elhangzik a törvénynek az áldásai, meg az átkok, és akkor a nép áment kell mondja mindenre, és akkor az egyik oldalt valami völgynél azért felolvasták az áldásokat, másik oldalt az átkokat. De úgy fogalmaz az áldásoknál, hogy ugye hati az Úrnak a szavára hallgattok, és megtartjátok a törvényből, minden rendelkezésből, akkor ezek az áldások titeket űzni fognak, követni fognak, utolérnek titeket, ragadni fog hozzátok az áldás, és nem tudjátok levakarni magatokról. Tehát körülbelül ez ami a megfogalmazás van, hogy egyszer ragad hozzád az Istennek az áldása. És ugye, halleluja, Jézus betartotta a törvényt én helyettem, úgyhogy most ezek az áldások hozzátok ragadnak. Ott van, tehát így dörzsölnöd kell, hogy magadról ledörzsöl, de igazából nem fog sikerülni, meg ne is nagyon akarja, nem olyan jó. Tehát, hogy így az áldás az egy jó dolog, éljünk vele. Ez jut erről eszembe, hogy Istennek az ígéretei, végül is az ugyanaz az áldások, Istennek az ígéretei, Istennek az igéje, egyszerűen ott van veled. És kicsit ez az én bizonyságtételem is, hogy akár maga Horizont, hogyha azt nézzük, tehát, hogy hát, hogy is mondjam, lehet, hogy lett volna gyorsabb, hatékonyabb mód arra, hogy eljussunk oda, ahol most vagyunk a Horizonton, nem tudom, de ez szerintem nem nekem, vagy bárkinek itt az izéről, a miéről szól, hogy milyen ügyesen csinálják, egyszerűen Isten annyira kegyelmes, hogy Isten megígér valamit, és elvezet oda, ahol vagyunk. Tehát Istennek az áldásai nem a mély hűségünkön. Igazából szerintem segít nekünk annyira, hogy ne baltározzuk el túlságosan, és Isten beteljesíti rajtunk az ő ígéreteit. És ez mind őről szól, és jövő a dicsőség, ő érte. Na, ez egyik, tehát, hogy Isten aktívan dolgozik azon, hogy az ő ígéje beteljesedjen a mi életünkben. A másik, amiről azt hiszem, hogy beszélni kell, és itt a mi hozzáállásunk az igéhez, az, hogy Istennek az akarata és Istennek az igéje ugye automatikusan nem valósul meg. Ez egy kijelentés volt számomra, ezt úgy értem, hogy hát egy kijelentés, tehát hogy tényleg egy olyan alapvető dolog, ami rendbe kellett tenni a fejemben, nem úgy van az, hogy olvasom a Bibliába, ez van, és akkor körülbelül hátradőhetek, mert ez úgyis úgy lesz. Ha belemegyek most itt részletekbe. Tehát amikor mondjuk más emberről van szó, az egy más szituáció, mint amikor én rólam van szó. Tehát amikor arról van szó, hogy Istennek az ígérete az én számomra, Istennek a kijelentett akarata, az ő igéje az én életemben, az én számomra, itt nekem ebben szerepem van. És azt hiszem, ez ebben a kijelentés, ami fontos látnunk, hogy együttműködésre van szükség. A mi részünkről, Isten igéjével, Isten akaratával, ahhoz, hogy azok be tudjanak teljesedni azok teljességében, vagy minél inkább. Mit értek együttműködés alatt? Erről mondanék pár szót. Az egyik, ami ugye a legalapabb példázat, Jézus ezt így kifejezte a tanítványainak, hogy ha ezt nem értitek, srácok, akkor többit se fogjátok érteni, a magvető példázata. És amikor ugye zárt ajtók mögött már Jézus elmondta a tanítványoknak, hogy nektek megadatot, hogy értsétek Isten országának a titkait, és elmagyarázta nekik ezt a példázatot. A mag az ige. Az ige vetik a földbe, és ugye a föld az meg a szívünk. És az, hogy mi történik az igével a szívünkben, ez a földön múlik. Az ige az hozza, az növekszik, az Istennek az ereje ott van benne, hozza a gyümölcsöt is, nekünk a mi szívünk a kérdéses. Azt hiszem 119. Zsoltárban fogalmaz így a Zsoltáros, hogy elrejtettem a te ígédet az én szívembe, hogy ne vétkezzek ellened, ugye van is ez a dal, amit szoktunk énekelni. Ígéretet elrejtettem szívembe, parancsolatot megőriztem, tralala. Ez egy nagyon szép kifejezés szerintem, hogy én elrejtem az igét. Tehát ez a... Kinyitom, hogy más ne lássa ott, az a kis rekesz ott belül, és akkor fogom, hogy belerakom, és akkor eldugtam valahol, ahol nem fogja más megtalálni, nem tud róla senki, elrejtettem oda. A legbecsesebb, legbiztosabb helyre az én szívembe. Ezt kell tennünk az igével. Nem tudom, Jézus szerintem nem mondja meg a magvető példázatánál, hogy mikor magyaráz, hogy ki az, aki veti a magot, ki a magvető. Végsősorban Isten veti a magot, de szerintem ebben is kell az együttműködés, például kinyitom és olvasom. Ez része a magvetés folyamatnak. Ebben mindenképpen együttműködnünk. Szükséges, hogy együttműködjünk Istennel. Abban, hogy az ő ígérete és az akarata a mi életünkben megvalósuljon, az ő igéjét vetnünk kell, vagy hagynunk kell, hogy vetődjön mindegy a szívünkbe, Istennek az igéje. És ott legbelül el kell rejtsük a szívünkbe, és egyébként pedig gazolni kell a szívünket, kivenni a sziklákat belőle, meg érzékenyen tartani. Ez a tanulsága magvető példázatának. Tehát ez az egyik. A másik pedig, amit én az igében látok, ez a hit. A zsidókhoz írt levél 4. fejezete, felolvastam a második verset, Zsidók 4:2, ami szerintem nagyon világosan fogalmaz. Olvasom az 1-estől, első verstől. Mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láttassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Ez a hallott beszéd az ige, amire itt vonatkozik. Tehát hallották az igét, az Izraelről szól a pusztai vándorlásról. Hallották Istennek az igéjét, az ő kijelentését, nem használt nekik. Miért? Mert nem... párosították hittel, vagy a King James, amit olvasok, nem elegyítették, nem keverték össze, mint ahogy van egy recept, adj hozzá egy kis ígét, és adj hozzá egy kicsi hitet, és aztán a mixerrel szépen ide keverd össze. Ez az a kép, amiről itt szó van. Összekeverni hittel, tehát kell, hogy hangozzon az ige, és kell, hogy hitet párosítsunk mellé, ahhoz, hogy abból legyen valami. Az, hogy használjon nekik, azt, hogy az életünkben megvalósuljon. Tehát az ige ezt tanítja, hogy hittel elegyítsük Istennek az ígéreteit, tehát higgyük, és akkor az használni fog nekünk. Hogy, ugye ebben benne van az is, hogyha ezt nem tesszük, az mondjuk nem fog segíteni a helyzetben, hogy Istennek az ígéretei megmutatkoznak az életünkben. Aztán két ige szakaszt néznék még meg, ami nemrégiben olvastam az Abcselt, és az Abcselben van egy, nem lapozok oda ezt, mert még emlékszem fejből, Abcsel 27-25-ben, amikor Pál apostol ott van a hajón, ami ugye már csak sodródik a tengeren, és hát Málta felé sodródik, mint tudjuk. Ugye akkor ők ezt nem tudták, vagyis nem tudták. És mindenki már, és azt írja az ige, hogy már azt is elengedték, hogy életben maradnak, tehát már így körülbelül minden mindegy volt. Pál egyik este imádkozik, és az Úrnak az angyala odaáll mellé, és azt mondja, hogy Pál, megmondtam neked, Rómába kell menned, és bizonyságot kell tenned a császár előtt, és még azt is megsúgta neki az angyal, hogy egyébként egyetlen egy ember sem fog meghalni, csak a hajó fog odaveszni. És akkor utána Pál kiáll ugye a fedélzetre, és mondja az embereknek, hogy kedves, nem tudom hány 200-valahány ember vagy. Ja, jó, oké. Kedves 270-valahány társam itt a hajón, ne aggódjatok, ne problémázatok, mert minden rendben lesz. Ugye nagy köd, bizé, sehol semmi, sodorodnak a tengeren, éhesek, minden oké lesz, nyugi, mindenki, mert az Úrnak az angyala, az Istennek az angyala, akit én szolgálok, ő odállt mellém éjszaka, éjjel, és azt mondta nekem, hogy b-b-b-b, és azt mondja pár utána, most pedig uraim, legyetek jókedvűek, vidámak, mert én hiszek Istennek, hogy úgy fog történni, ahogyan nekem ezt megmondták, ahogyan ezt az angyal nekem megmondta. Én hiszem, hogy úgy fog történni, ahogyan az angyal nekem azt megmondta. Hú, mondom, ez mekkora lecke, tehát Pál. Ott kint a semmi közepén, Isten megmond neki valamit, és 270-valahány ember elé odáll, és azt mondja, hogy én hiszem, hogy így fog történni. Persze mondhatjuk, hogy sok veszítő valami nem volt, de ettől függetlenül az ember tudom, hogy működik, még ott van a halálnak halálán, és még akkor is, jaj, mit fog gondolni az a másik rólam. Tehát az alapvetően így működik az ember. Tehát ez pár részéről egy nagy bátorságról szól, illetve egy nagy bizalomról Isten iránt és az ő kijelentése iránt. A másik pedig, ami szintén az Abcselben van, amin agyam elloptam, mikor így megláttam, amikor Pál a damaszkoszi úton, ugye van egy látomása, utána meg nem lát, és akkor Anániást elhívja Isten, és a 10-16-os, 9. fejezet 10-16, azt olvasom, ugye Pál 9-es vers 3 napig nem látott, nem evett és nem ívott, és ott van Damaszkuszban, és kezénél fogva vezetik. És akkor 10-es verstől. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látásban. Anániás. Ő pedig azt mondta, íme itt vagyok, Uram. Egyébként erről egy külön prédikáció lehetne, hogy íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig azt mondta neki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Anániás pedig így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam a férfi felől, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És itt is felhatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. De az Úr azt mondta neki, menj el, mert ő nekem választott eszközem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Ez elment azért, Anániás bement a házba, tralala. És ezt első olvasatra nekem ez így nem tűnt föl, de amikor így mondjuk úgy, hogy nem annyira rohantam, hanem tényleg úgy odafigyeltem, mikor olvastam az igét, és mondjuk úgy tényleg érteni is akartam, tehát nem csak az, hogy igen, pipáról olvastam ma is a Bibliát, érteni akartam, akkor Isten nagyon mutatott meg ebből, hogy Anániás tehát így szól neki, hogy Anániás, szeretnék kérni egy szívességet, hogyha volnál olyan kedves, menj már el, létszi ehhez a Saul nevű fickóhoz, mert én már neki megmondtam, hogy te oda fogsz menni. Neki már megmondtad, ami látomásból, hogy egy Anániás nevű fickó oda megy, úgyhogy létszi, ne járassál már el, létszi, menjél oda. Hogy nézne már az ki, hogy mégsem. És tehát Isten tudta, hogy Anániás engedelmeskedni fog neki. Tehát mekkora hit van Isten részéről mi irántunk. Tehát Anániás iránt ez így volt, és aki mi irántunk is így van, ez majd mindjárt erre áttérek. Isten abszolút hisz benne, hogy mi engedelmeskedni fogunk neki. Abszolút hisz benne. Embereknek megígéri majd azt, hogy mi meg fogunk tenni valamit. Úgyhogy neki még meg sem mondta. Ha Anániás megtette, velünk is megfogja. Mondjuk lehet, jó, de meg fogja tenni. Abszolút. Isten hisz bennünk. És ez mekkora megtiszteltetés. Ugye Istennek mi az, amiről szól az ige, zsidókhoz írt levélben, hogy aminek Isten nagyon-nagyon örül, aminélkül nem lehetünk kedves előtt, ez a hit. Istennek az alapvető nyelvezete, nyelve a hit. Hit által, zsidók 14-et olvassátok végig. A világ is hit által lett teremtve. Isten így működik, hit által. És valahogy mi is erre lettünk teremtve, hogy így működjünk. Aztán más kérdés, hogy ugye a bűneset által hova jutott az emberiség, de hiszem azt, hogy erre lettünk elhívva, hogy ugyan felfedezzük újra a hitnek a valóságát, és abban járjunk. Volt egy... Egyszer egy beszélgetésben így fogalmaztam meg valamit, ami azóta többször eszembe jut, hogy ha valaki igazán hisz valamit, akkor azt tudja. Tehát amíg nem azt mondom, hogy én tudom, hogy ez lesz, akkor azt én nem hiszem igazán. Tehát például mondjuk a nem tudom, milyen jó példát keresek. Inkább nem megyek példákba. Ha valamit igazán hiszek, azt tudom. És tehát nem válik szét a kettő. Tehát amikor Anániásnak azt mondta az Úr, hogy menj oda, meg megmondtam Pálnak, tehát Isten tudta, hogy meg fogja tenni. Ugye Anániásnak döntés helyzete volt, dönthetett volna úgy, hogy nem tette, hál' Istennek. De Isten annyira hit Anániásban, hogy tudta, hogy így lesz. Anániás ugye visszakozott is egy picikét, de aztán engedelmes volt. Aztán megnézzük Jézus. Szintén ugyanerre egy példa. Tehát mondjuk nézzük meg mikor az 5000 embert megvendékelik. Ugye volt egyszer az, hogy Jézus ugye tanítja a tanítványokat, ilyen igazából egy tréning, gyakorlatilag tréning, amit végigcsinált velük. Ott vannak kint a Galilai tenger, Genezáretó partján, ott van a sokaság, és akkor mondják így a tanítványok Jézusnak, hogy Jézus, nem tudom, látod-e mennyi az idő, kicsit későre jár, és tudod, ezek azért messziről is jöttek ezek az emberek, szerintem ezért küldjük már őket haza, mert még itt a végén itt valaki ilyen hal nekünk, aztán az nem annyira mutatna jól így a holnap reggeli újságban, hogy halálra éheztetik itt az embereket a Jézusnak a gyűlésein. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hát srácok, hát nincs itt probléma, adjatok nekik enni. És akkor így Jézus ezt most komolyan mondtad. Persze, persze, ültessétek csak le őket, és egyébként mink van, hát van 5 kenyerünk, meg 2 halunk. Hozzátok ide, megmutatom, hogy kell. Jó, de együtt fogjuk csinálni. Jól lakik 5000 ember, meg van, aki azt mondja, hogy még asszonyok, meg gyerekek, az még ezen felül volt, és még 12 kosárnyi marad is. Nem sokkal később, ott van 4000 ember. És akkor Jézus azt mondja, hogy srácok, szerintem éhesek lehetnek ezek az emberek majd így lassan. Valahogyan enni kéne adni nekik. Esetleg van egy jó ötletetek? És akkor a tanítványok, hát az rengeteg pénzbe kerülne, hogy ennivalót akarnánk venni nekik. Tehát így, oké, semmi gond. Nézzük meg újra, hogy kell ezt csinálni, jó? Van esetleg valami kenyér, meg valami ennivalónk? Hát itt van, nem tudom hány kenyér, meg hal volt. Igen, van. Jó, hát akkor Jézus megsokasítja. És látjátok, itt egy pici kenyér elég, és ennyi ember jól lakik vele. És jól laktak, és maradt nem tudom hány kosárral. Nem sokkal később, ott vannak kint hajóra szállnak, elindulnak a tavon. És Jézus azt mondja nekik, hogy óvakodjatok a farizeusok és az írástudók kovászától. És a tanítványok meg elkezdik fakarni a fejüket, hogy és ebbenek van jelentősége, volt náluk egy kenyér. Csak egy kenyerünk van, nem hoztunk kenyeret. Mi lesz itt most? Éhen fogunk halni. Csak egy kenyerünk van. És akkor Jézus egy picit frusztráltan szól hozzájuk. Ugye ezt én úgy kiolvasom belőle, hogy hát nem emlékeztek, most komolyan, nem emlékeztek, srácok. Tehát ha azt mondom, hogy Jézusnak mekkora hitet kellett tanúsítani ahhoz, hogy erre 12 emberre az Isten országának a szolgálatát rábízza, az azt kell mondjam, hogy igen, tehát, hogy Jézus abszolút példája hitnek. Egyébként ez tök jó tudni, mert hogy is mondjam, tehát én nem gondolok magamról többet, mint a tanítványokról, tehát az biztos, tehát, hogy ez olyan jó tudni, nem? Hogy annyira emberek voltak ezekben a sztorikban. Péter is, tehát, hogy amit itt a Getsemáni kertben, én nem foglak aznap reggel már kukorikról kakas kétszer, és Isten ilyen emberekbe veti a hitét, a bizalmát, és ilyen embereket használ. És ez abszolút, mi is ilyenek vagyunk. Tehát, hogy nem vagyunk se jobbak, se rosszabbak emberek, és Isten ilyen embereket elhív, használ, és abszolút tudja, hogy mi be fogjuk teljesíteni az ő akaratát. Ez egy fantasztikus dolog tudni. És ezen még egy két mondatig még itt maradok. Tudjátok, hogy Isten így bízik bennetek. Az övéi vagytok, és abszolút bízik bennetek, hogy ti engedelmeskedni fogtok neki. És erről henceg másoknak. Mint ahogy Ananiásnál is, most ne henceg, de értsétek jól. Aztán szerintem ezt fordítva is ennek igazából így kéne működnie, azt gondolom, hogy az ige meg mi, tehát hogy ha Isten így abszolút hisz bennünk, tanuljuk ezt el tőle, és mi is abszolút higgyünk benne, és higgyük, hogy ő is meg fogja tenni, azt nem engedelmesként fog nekünk, de hogy mindegy, most be lehetne menni egy érdekes téma, de hogy Isten hűséges, ő hűséges, meg fogja tartani azt, amit mond. És most már az idő miatt nem lapozok oda, de még azt szerettem volna egy tök érdekes dolog, ami Isten ígéreteire vonatkozik. Istennek vannak B-tervei, és Istennek a B-tervei tök jók. Jó? Ezt tudjátok. Tehát, hogy Istennek a B-terve jobb, mint bármilyen terve, amit mi kitalálhatnánk. És erre egy tök jó példa, pont Saul meg Dávidnak a története. És pont az ige szakasz, amit mondtam, hogy jobb az engedelmesség mindenféle áldozatnál. Ott azt mondta Saulnak, ugye a sztorira emlékeztek, valamilyen, azt hiszem talán Amalékot kellett éppen kaldére hányja az Saul, és még az állatokat is mindent elpusztítani, és ők meg, hogy az állatokat nem pusztították el, milyen jó lesz majd, ez jó lesz majd az oltára áldozatnak. Tehát nem engedelmes volt, tehát ott elbaltázta Saul, aztán meg szerintem az volt, hogy nem érkezett meg Sámuel, aki várt a nép, hogy na akkor adjunk hála áldozatot, vagy hálát az Úrnak, és áldozzunk. Sámuel meg késlekedik, és Saul meg azt mondja, na jó, akkor megcsinálom én. Nem az ő dolga volt, de megcsinálta ő. És akkor, mikor megérkedik Sámuel, pont amikor befejezte Saul, amit csinált az áldozatot, akkor így pont akkor előbukkan Sámuel, és azt mondja, hogy na, ezt most jól elbaltáztad. És azt mondja, hogy ha most engedelmeskedtél volna az Úrnak, örökre megszilárdította volna a trónodat. Örökre megszilárdította volna. Istennek a terve és ígérete és akarata az volt, hogy Saul legyen az, aki most Dávid király számunkra. Tehát még az is lehet, hogy Saultól származott volna Jézus testileg. Még ez is lehet. Ezt nem tudom, ez nincs benne az igébe, de mindaz, amit most nekünk Dávid jelent, hogy Jézus Dávid fia, Dávidnak a leszármazottja, Dávidnak a trónját örökölte, Saul lett volna, Saulnak a fia, Saulnak a trónját örökölte volna. Ez volt Istennek az akarata, és azt mondta Sámuel proféta, hogy az Úr most, mivel megvetted őt, ő is megvett téged, és valaki mást emel föl, aki helyetted, aki az ő akaratát beteljesíti, és ez lett Dávid. Dávid Istennek a B-terve. És mennyire jó Istennek a B-terve, Dávid. Isten szíve szerint való férfi. Ebben szerintem van egy lecke, hogyha mi életünkben is Istennek a B-terve valósul meg, ámen, halleluja, tök jó lesz és tökéletes lesz. Ez kicsit Jó, én itt most befejezném, mert már megy az idő nagyon. Ha van olyan dolog, gondolat, téma, kérdés, amit most bármi, ami elhangzott, vagy nem tudom, fölvetnétek, akkor tegyétek, léci. Mert hogyha valami téma nincs elvarva, akkor arról beszéljünk még. Ha ilyen nincsen, akkor még menjünk tovább és imádkozzunk, mert azt nagyon szeretnénk. Úgyhogy most mondok egy áment, és mondjátok, ha esetleg van valami hozzáfűzni való gondolat, kérdés.